17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. A belügyminisztérium javaslata szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A belügyminisztérium közleményében azt írta, a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a kormány társadalmi egyeztetése bocsátja a pedagógusok béremeléséhez szükséges részletszabályokat. A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A 2025-ös béremelésre a kormány 339 milliárd forintot biztosít a céltartalékban, ezen felül a 2024-es béremelés fedezetének bázisba építésére a költségvetés tervezete 323,5 milliárd forintot határoz meg 2025-ben. A költségvetés tervezete már a 2026-os pedagógus bérfejlesztésre is elkülönít 190 milliárd forintot, írja a belügyminisztérium közleménye. Már több mint 150 ezeren aláírták az agrárpetíciót, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Facebook oldalán. A kamara bejegyzése úgy fogalmaz, a gazdák támogatását Ukrajnának akarják odaadni, a magyar gazdák ezzel nem értenek egyet, és ezt mutatja a fenti petíciós szám is. Közölték megjegyezve, hogy az európai gazdák közös érdeke, hogy az ukrán importnyomás megszűnjön. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is a petíció támogatására szólít fel, csatlakozni az agrárpetíció.hu weboldalon lehet. A munkanap áthelyezéshez igazodnak a MÁV csoport járatai, közölte a MÁV Informa Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a vonatok 13-án a munkanapi, 7-én és 14-én a pénteki menetrend szerint közlekednek. A volán december 7-én és 14-én is a munkanapokon, tanítási napokon érvényes menetrend szerint közlekedteti a busz járatait. A MÁV hív járatai december 7-én és 14-én is a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak, írja a MÁV közleménye. A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, az év 48. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben enyhén emelkedett. Csökkenést figyeltek meg Debrecenben, Kaposváron és Kecskeméten, emelkedés Székesfehérváron, Szolnokon és a Budapest környéki agglomerációs települések egyesített mintájában, míg stagnálást 16 helyszínen tapasztaltak. A tájékoztatás szerint Győrben, Székesfehérváron, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon és Debrecenben az örökítő anyag koncentrációja a mérsékelt, máshol az emelkedett tartományban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz eredmények alapján elindult a koronavírus fertőzések számának emelkedése, de jelentős növekedés a következő 1-2 hétben nem várható. A talajok felső félméteres rétege csaknem országszerte sok nedvességet tartalmaz, ami kedvező körülményeket jelent az őszi kalászosok tél előtti megerősödéséhez, az ismét csapadékosra forduló időben pedig tovább töltődnek a talajok, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A tájékoztatás szerint a hőmérséklet összességében 1-2 Celsius fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál, napközben a múlt hét második felében sokfelé melegedett 7-10 fok közé a levegő. Az elemzés szerint a november közepéig egy hónapon át tartó száraz időszak többfelé egyenetlen kelést és nehézkes korai fejlődést eredményezett a földeken, amin sokat segített a november második felében hullott csapadék. Az előrejelzés szerint a következő napokban az évszakhoz képest enyhe, de csapadékos időre van kilátás, több hullámban érkezik majd az eső, havas eső, a hegyekben hó is hullhat, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Szombaton maradnak a borult párás vidékek, de átmenetileg több helyen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Napközben az északi északkeleti tájakon fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, sokfelé megélénkül a délnyugati, később a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 1 és 8 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Szerintem te nem kezd hirtelen, és azt hiszem, hogy ülnek a ruhák a székeden, ó, ég velem, ó, ég velem, ó, ég velem. Úgy képzelem, hogy gondolkodsz az életen, és úgy érzem, hogy nem rajzol szépen, nem ismersz, még nem ismersz, de most éppen véletlen.
Úgy néz rá, mintha nem lenne titka. Talán ismerem, talán látja, hogy a szívem már szintelen. Ösztönlé vagy, és csak vársz, mit hoz ki belőled, más szó nélkül. Ez is elég, mi vonz felé. Virágzol, és úgy érzem, yeah, yeah, hogy talán félsz a világtól. Ég velem, ó, ég velem,
visszaköszönni a merre tovább.
Ég velem,
ó, ó, semmit sem mondtam, bátorság hol van? Talán ismered, amikor zavarodba beakad a lemezed. Kérdésem van hozzád, száz bár kétlem, hogy pont rám vársz egy szóért, tán túl sok tét, mi vonz felé.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Fel kell készüljünk a jövőben arra, hogy ismét egy gyorsan terjedő és fertőző vírussal kell szembenéznünk. Miként alkalmazható egy vírus abban az esetben, hogy egy másik betegséget győzzünk le? Mivel foglalkozik egy virológus, és hogyan segítheti a munkáját például a biotechnológia? Ma ezekről mesél rádiónknak professzor dr. Duda Ernő, virológus, immunológus.
Miközben Magyarországon még az alaptörvényben benne van, hogy a genetikailag módosított élőlények milyen szörnyű veszélyt jelentenek az élővilágra, nem tudom, hogy az emberek tisztában vannak-e azzal, hogy Magyarországon eddig készült 32 gyerek, aki genetikailag módosított. Ezek olyan gyerekek, ugye ebbe a bizonyos SMA betegségbe szenvedő gyerekek, akik meghalnának, hogyha genetikailag nem módosítanák őket. És hogyha a vírusok segítségével bejuttatjuk annak a génnek a működő allélját a szervezetbe, amelyik megmenti a gyereknek az életét, akkor ez egy genetikailag módosított gyerek lesz, de ettől egy egészséges felnőtté tud válni, és nem hal meg 2-3 éves korába. Tehát jelenleg a vírusokat a génterápiának nevezett tudomány egyre jobban használja. Az egyik probléma itt az, hogy ezek az eljárások elképesztően drágák.
Míg a kitekintő végén Dobsa Beáta, a Matthias Corvinus Kollégium Kárpátaljak képviseletvezetőjének ünnepi gondolatait hallhatják majd.
Minden családi vacsora, minden gyertyagyújtás, minden közös ének egy-egy emléket teremt, amely összeköti a múltat a jövővel.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Sokszor lehet hallani a különböző médiumokban, hogy tudósok ilyen vagy olyan szupervírusokat hoznak létre. Nyáron jelent meg, hogy kínaiak az ebolánál is halálosabbat fejlesztettek ki. A kutatók célja egy ebola fertőzést imitáló mesterséges vírus létrehozása volt, az állatkísérleteket pedig egyetlen laboratóriumi hörcsök sem élte túl. De vajon tényleg léteznek szupervírusok? Erről kérdeztem professzor dr. Duda Ernő virológust, immunológust.
Hát a szakzsargon nem ismeri ezt a kifejezést. Tehát az, hogy mit ír le egy szupervírus, azt én értem. Tehát valaki olyan, aki nagyon fertőző és nagyon súlyos betegséget okoz, de a szakmai nyelv ezt a kifejezést nem használja. Az a helyzet, hogy az átlagember a vírust annak az alapján ítéli meg, hogy mennyire súlyos betegséget okoz. A szakma nem, mert a szakmában két olyan paraméter van, ami egy vírusnak a veszedelmességét jelzi. Ezek közül az egyik az a bizonyos R0, hogy egy ember hány másik embert fertőz meg. Tehát magyarán mennyire fertőző az a vírus, mennyire ragályos a betegség. A másik paraméter az az, hogy a fertőzötteknek mekkora részébe alakul ki betegség, vagy a fertőzötteknek hány százaléka hal meg. Tehát nyilvánvalóan ez a kétféle paraméterből adódik egy vírusnak a veszedelmessége, mert ma már a koronavírust nem vesszük igazán komolyan, mert viszonylag kevesen halnak meg benne. Igaz, hogy az a koronavírus, ami most terjed, az sokkalta-sokkalta fertőzőbb, mint az, amelyik 2019-20 körül járt közöttünk. Tehát az emberek azért általában a betegség alapján ítélik meg, hogy mennyire szuper az a vírus.
Professzor úr, milyen új technológiák vannak, amelyek segíthetnek a vírusok elleni harcban?
Na nézze, miután a vírusok ugye a fertőző ágensek közé tartoznak, itt az elején szeretném kijelenteni azt, hogy bármiféle fertőző betegséggel szembe a legolcsóbb és a leghatékonyabb védelem az a védőoltás. Tehát semmiféle antibiotikum, semmiféle gyógyszer, semmiféle ráolvasás nem segít annyit a fertőző betegségekkel szemben, mint ha van védőoltás, akkor a védőoltás. Nagyon sok érdekes fejlemény van. Hát ezek egy biológust sokkal jobban izgalomba hoznak, mint egy átlagember, de talán egy átlagembert is érdekli az, hogy a vírusok általában ilyen családokat alkotnak. Tehát a koronavírusnak több száz rokona van, amelyik különféle állatokba okoz betegséget. De ezeknek van egy közös ősük. egy vírusból alakultak ki a ma létező koronavírusok. Ami azt jelenti, hogy ezek egy eredeti szövegnek a különböző pontjain változtak meg egy kicsit, de egy csomó hasonlóságot tartalmaznak még az eredetihez, meg egymáshoz képest is. Na most ebből következik az, hogy csináltak egy olyan vakcinát, amelyik hát lényegében egy ilyen golyócskának képzelhető el, amelynek a felszínére ilyen dekorációkat lehet kötni, és azt csinálták, hogy a egyik koronavírusnak, a másik koronavírus, a harmadiknak, vagy 5-6 féle koronavírusnak a darabkáit, ennek a bizonyos S-fehérjének a darabkáit kötötték rá erre a golyóra, és ezzel immunizálták a kísérleti állatokat. És a várakozásuknak megfelelően az derült ki, hogy ha 5 féle koronavírusnak a fehérjéjét használták, akkor a védettség nem csak ez ellen az 5 ellen alakult ki, hanem a 6., a 7., a 8., 9., egy csomó másik vírussal szemben is, hiszen egy csomó közös volt azokkal is. Tehát úgy néz ki, hogy előbb-utóbb fogunk tudni olyan vakcinákat előállítani, amivel még olyan vírusok ellen is védettséget tudunk kialakítani, ami még meg se jelent.
Ugye a Covid-nál láttuk, hogy nagyon sok embernél nagyon sokféle szövődményt okozott. Volt, akinél tartós fejfájás jelentkezett, valaki szemproblémákra panaszkodott, van, aki teljesen elveszítette az ízlelés képességét, egyszerűen nem érzi például úgy az ízeket, mint a megfertőződés előtt. Ez minek köszönhető?
Hát, hogyha egy szóba került ez a bizonyos hosszú Covid, vagy long Covid, és annak a szövődményei, sajnos annál sokkal súlyosabb szövődmények vannak, mint hogy valaki nem érzi az ízeket. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy van egy biológiai jelenség, amit molekuláris mimikrinek neveznek. Ez azt jelenti, hogy egy kórokozó számára, tehát egy vírus számára is az előny, hogyha ő neki a fehérjébe egy olyan aminosav sorrend fordul elő, ami az embernek a szervezetébe valamelyik fehérjében. És ebből a szempontból ez a koronavírus úgy néz ki, hogy azért ez nem 19-be került át az emberre, hanem 10-20-30 éve már olyan élő lényekbe szaporodik, amelyek nagyon közel vannak az emberhez, mert nagyon sok olyan immunológusok epitópnak hívják, nagyon sok olyan epitópot gyűjtött össze, amelyek megegyeznek az emberi szervezetbe előforduló fehérjékbe levő epitópokkal. Ugye a vírus számára ez előny, mert az immunrendszer ezt sajátnak tekinti, tehát nem támadja meg. Csak hát van egy olyan jelenség, hogyha a fertőzés során ez a sajátnak tekintett antigén veszedelem jelekkel együtt fordul elő, tehát például amikor az emberi sejtek pusztulnak, akkor ilyen veszélyjelző molekulák kerülnek a keringésbe, és ez megtöri azt a toleranciát, hogy a sajátot nem támadjuk, és ettől kezdve az ember elkezd védekezni a vírus ellen, és ezek ellen, az epitópok ellen is termel ellenanyagokat, meg gyilkos T-sejteket, ami azt jelenti, hogy a fertőzés elmúlta után a saját fehérjeit, a saját szerveit támadja, tehát például a gyerekek körébe, olyan gyerekek körébe, akik nem is tudták, hogy ők valaha megfertőződtek, ezeknél előfordul egy ilyen sokszervi érgyulladás. És ennek az van a hátterében, hogy a vírusnak van egy olyan peptidje, amelyik nagyon hasonlít egy annexin nevű emberi fehérjére, amelyik a vérereknek a belső rétegét képező sejteknek, ezeknek az endotél sejteknek a sajátja. Tehát az a védekezés, ami a vírus ellen kialakult, ez a betegség lejárta után egy autoimmun folyamatot kezdeményezett, és miután az antigén az ott van, és továbbra is ott van, tehát ez nem egy gyorsan elmúló folyamat, hanem esetleg éveken keresztül folytatódik. És hát ugyanez, tudjuk azt, hogy a vírusban rengeteg ilyen molekuláris mimikri peptid fordult elő. Ennek következtében a legkülönbözőbb szervek ellen alakultak ki ilyen enyhe vagy súlyosabb autoimmun folyamatok, amiről tudjuk, hogy az agyba nem jutott be a vírus, de a vírus által kiváltott immunológiai folyamatok károsítják az agyműködést is. Ugye rengeteget tanultunk azért a koronavírus járványból. Tehát például azt is megtanultuk, hogy a legközelebbi ilyen járványnál érdemes lesz megnézni, amikor egy vakcinát gyártok, hogy abban a vakcinában nehogy véletlenül belekerüljön egy olyan epitóp, egy ilyen molekuláris mimikri epitóp, mert akkor a vakcinával is ki tudom váltani ugyanazt az autoimmun folyamatot, amit egyébként a vírusfertőzés ki tudna váltani. Tehát ez azt jelenti, hogy a számítógépeknek, tehát a mesterséges intelligenciának lesz mivel foglalkozni, ha jön a következő járvány, hogy hogyan dizájnoljuk azt a peptidet, vagy azt a messenger RNA-t, amit beleteszünk a vakcinába, hogy annak minél kevesebb mellékhatása legyen a hatása mellett.
Igaz az, hogy 15-20 évente mindig felüti a fejét valamilyen vírus? Tehát van ebben valamiféle ciklikusság?
Az influenza vírusoknál majdnem szabályosan volt egy ilyen 11-12 éves ciklus, ami ugye az első világháború utáni spanyolnak nevezett H1N1-es influenzával indult, ugyanis az influenza vírusnak rengeteg sok válfaja van, és hogyha az influenza A vírusokról beszélünk, ugye ennek két olyan felszíni antigénje van, ugye a H és az N, amelyiknek mindegyiknek van több variánsa. És amikor uralkodóvá válik egy vírus, például ez a H1N1, amelyik a spanyol náthát okozta, akkor egy olyan 10 éven keresztül az fertőz az emberek között, és ennek ilyen nagyon kicsit újabb változatai jelennek meg, de ezek nagyon hasonlítanak az eredetire. És körülbelül évtizedenként egyszer fordul elő, hogy akkor megjelenik egy egészen más influenza vírus, amelyik más felszíni fehérjéket hordoz, és akkor az kitakarítja ezt az előző vírust, ugye, mert jobban fertőz, kevésbé védettek az emberek vele szembe, és akkor megint egy ilyen 10-12 éven keresztül ez uralkodik. Tehát annak idején a 20. század második felének a két nagy járványa volt a hongkongi influenza, meg a ázsiai influenza. Ez mind a kettő Dél-Kelet-Ázsiából indult ki, aminek megvan a racionális oka, hiszen tudjuk azt, hogy az influenza vírusokat általában a vízi madarak szállítják. És amikor a vízi madarak vándorolnak egyik kontinensről a másikra, hát akkor nyilvánvalóan olyan helyeken landolnak, ahol sok víz van, és ott tudják átadni a vírust az embernek olyan módon, hogy az ember házi állatait fertőzik meg. Tehát ugye a jellegzetes módja az, hogy előbb a kacsák, libák, moronfiak fertőződnek, amelyektől megfertőződnek aztán a disznók és a szarvasmarhák, és onnan végül eljut az emberre, hogyha eljut az emberre. De azért ilyenkor mindig arról van szó, hogy annak a vírusnak adaptálódni kell egy kicsit az új gazdához.
A mesterséges intelligencia, az hogyan segíthet a vírusok elleni harcban?
Hát a kísérletekben van például egy rendkívül szellemes megközelítés, aminek az a lényege, hogy a bakteriofágok, ugye ezek a baktériumoknak a vírusai, ha megfertőznek egy baktérium sejtet, akkor kijön belőlük vagy 10 000 darab fág. És hogyha ilyenkor mutagénnel kezeljük a baktériumokat, akkor az azt jelenti, hogy a 10 000 gyerek az nem lesz egyforma, mindegyik egy kicsit más lesz. És ezt föl lehet használni arra, hogy mesterséges evolúciót csináljunk. Tehát egy vírusnak a kabátjába bele lehet varni egy olyan szekvenciát, mint például a koronavírusnak az S-fehérjének egy darabja, amelyikkel mi immunizálni szeretnénk, és utána meg lehet nézni azt, hogy az így előállított bakteriofág milyen erősen kötődik az emberi receptorhoz, ehhez a bizonyos AC2-höz. És akkor, ha én mutáltatom ezeket a fágokat, és egyre több és többféle mutáns lesz, akkor ezeket mindig össze lehet hozni az emberi receptorral, és meg lehet nézni, hogy melyik az a variáns, amelyik erősebben kötődik, mint a korábbiak. Ami azt jelenti, hogy ha a vírusba kialakulna ez a mutáció, akkor az egy fertőzőbb vírus lenne, mint a korábbiak. És ennek következtében meg lehet jósolni azt, hogy a természetes evolúció, ami nyilván leképezi a mesterséges evolúciót, milyen mutációkat fog létrehozni azért, hogy erősebben kötődjön az emberi receptorhoz. Magyarán egy ilyen laboratóriumi kísérletben néhány hónap alatt meg lehet jósolni az, hogy nagy valószínűséggel, nem biztos, de nagy valószínűséggel milyen vírusmutánsok jönnek majd 1-2-3 év múlva, melyekre érdemes felkészülni. Az kétségkívül igaz, hogy az emberiségnek a 250-300 ezer éves története során a különféle kórokozók, köztük a vírusok is, kiszelektálták azokat az embereket, amik mi vagyunk, mert mi azoknak az utódai vagyunk, akik ellenállóbbak voltak a himlő, a kolera, a pest és a fene tudja miféle betegségekkel szemben, mert akik meghaltak, azoknak az utódai ma már nem élnek közöttünk. Tehát nyilvánvaló, hogy mi folyamatosan fejlődésben vagyunk, és ennek a fejlődésnek nyilván a biológiai környezet az egyik legerősebb hajtóereje, a biológiai környezet pedig ugye általában a kórokozókat jelenti. És a virológusok között egy közismert tény, hogy léteznek úgynevezett interferáló, defektív interferáló részecskék, tehát olyan vírus részecskék, ami úgy néz ki, mint egy vírus, de nincs meg benne az örökítő anyagnak minden eleme, tehát ennek következtében önálló szaporodásra nem képes. De azokban a sejtekben el tud szaporodni, amelyikben a vírus is szaporodna, és nyilvánvalóan annak a vírusnak a rovására tud ő elszaporodni. Tehát van egy von Magnus jelenségnek nevezett jelenség, aminek az a lényege, hogy egy járványnak a lecsengéséhez gyakran hozzájárul az, hogy a rengeteg emberbe a rengeteg mutáns vírus keletkezik, és ezeknek egy része az nem abba különbözik a többitől, hogy egy-egy mutáció bekövetkezett, hanem hogy elvesztette a nukleinsavának egy darabját. Most könnyű belátni, hogy minél rövidebb egy nukleinsav, annál gyorsabban meg lehet szintetizálni. Tehát ha ugyanabban a sejtbe szaporodik egy vírus, aminek ilyen nagy DNS-e vagy RNS-e van, és mellette ott van egy mutáns, aminek ilyen picike van, akkor ebből sokkal több fog termelődni, mint a nagyból, ugyanannyi idő alatt. Ennek következtében ezek a defektív, életképtelen részecskék, ezek visszaszorítják a vírusnak a termelődését. Tehát ennek következtében egyre kevesebb működőképes vírus termelődik a megfertőzött emberbe vagy állatba, és ennek következtében ez is hozzájárul a járványnak a lecsengéséhez.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés professzor dr. Duda Ernő virológussal, immunológussal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. 6 milliárd forintos forrásból indít ösztöndíj programot a kormány a kisgyermeknevelők képzésekben résztvevők számára, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kon Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben, technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj. Kon Zsófia közlése szerint két nap leforgása alatt már 200-an benyújtották a kérelmet. Aki ösztöndíjban részesül, az vállalja, hogy miután elvégezte a képzést, 6 hónapon belül elhelyezkedik egy bölcsödében, de azok számára is segítség lehet az ösztöndíj, akik már ott dolgoznak és mellette még tanulnak, hangsúlyozta az államtitkár. Országos plakátkampányt indít az Egészségablak applikáció időpontfoglalás funkciójának népszerűsítésére a Belügyminisztérium, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. A plakátokat kihelyezik a közhivatalokban, a kormányablakokban, az egészségügyi intézményekben és a postahivatalokban, valamint a felsőoktatási intézményekben is annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a digitális egészségügyi időpontfoglalás lehetőségéről, így csökkenjenek a várakozási idők, közölte Rétvári Bence hozzátéve, ez annál is inkább szükséges, mert az egészségügyi szolgáltatásokon belül az emberek leginkább az időpontfoglalási rendszert szeretnék egyszerűbbé, könnyebbé és gyorsabbá tenni. Az államtitkár elmondta, az applikáció időpontfoglalási funkciója a szakellátás, a szakrendelők területén, vagyis a járóbeteg ellátásban működik. Mára már 144 rendelőben lehet az alkalmazáson keresztül időpontot foglalni több mint 3000 szakrendelésre. Több mint 9000-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken. Az ukrán-magyar határszakaszon 4770-en léptek be Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül 4279-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte a rendőrség. A beléptetettek közül 22 embernek állította ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Az érintetteknek ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, olvasható a közleményben. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkár javaslatára 2025-től a szép kártya sportra és mozgásra költhető alszámlát kap, közölte az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ. Révész Máriusz közölte, az új lehetőségnek kiemelt szerepe lesz az Aktív Magyarország programban, és lehetőséget biztosít a munkaadóknak arra, hogy ösztönözzék az egészségesebb életvitelt a munkavállalóik körében. A közlemény szerint az aktív magyarok zsebbe havi 10.000 forint utalható, a szépkártyák maximális éves keretösszege így 450.000 forintról 570.000-re nő. Az államtitkárság a változásról tájékoztatta a szabadidősportban érdekelt eseményszervezők, fitnesstermek, mászótermek képviselőit is, akik örömmel fogadták a bejelentést, fogalmaz a közlemény. Véleményük szerint a változás jelentős, mivel sokan valószínűleg ennek köszönhetően fognak többet költeni sportolásra. Révész Máriusz úgy véli, az új lehetőség sikere attól is függ, hány munkaadó fog élni vele, ezért fontosnak tartja, hogy minél többen értesüljenek róla, tette hozzá az államtitkár.
Az időjárásról.
Szombaton maradnak a borult párás vidékek, de átmenetileg több helyen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Napközben az északi-északkeleti tájakon fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, sokfelé megélénkül a délnyugati, később a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 1 és 8 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés professzor dr. Duda Ernő virológus immunológussal. Ha a klímaváltozást nézzük, akkor az okozhat nekünk meglepetéseket a vírusok tekintetében?
Hát ez a sarki vidékek fölmelegedéshez komoly veszélyt jelent, ugye a permafrostnak a felolvadása. Én úgy érzem, hogy itt a komoly veszély az, hogy rengeteg metán kerül a levegőbe, ami egy ilyen autokatalitikus folyamatot indít el. Rengeteg cikk jelent meg arról, hogy ugye itt különféle kórokozók és vírusok is előkerülhetnek, amelyek 10 000 éve, 100 000 éve, 2 millió évvel ezelőtt ilyen-olyan-amolyan betegséget okoztak. Miután korábban már szó került arról, hogy mi azoknak a leszármazottjai vagyunk, akik túlélték azokat a bizonyos fertőzéseket, tehát én azt mondom, hogy azoktól a vírusoktól nekünk nem kell félni, amíg 10 000 évvel ezelőtt fertőztek, mert a mi elődeink azokat túlélték, tehát nem azoktól kell félni. Én sokkal jobban félek, ha már a környezetváltozásról van szó, sokkal inkább kell attól félni, hogy rengeteg olyan kórokozó fog hozzánk is eljutni, amelyet vektorok szállítanak. Tehát olyan rovarok, amelyeknek a csípésével vagy a harapásával kerülnek belénk a különféle vírusok és baktériumok. Tehát, hogy egész konkrét legyek, az a bizonyos ázsiai tigris szúnyog, amelyik hát köztudottan rengetegféle nagyon durva vírusnak a hordozója, egyebek között a Zika, Ebola, dengú és hasonlók. Ez Magyarországon már előfordul. Ami nem azt jelenti, hogy Magyarországon pán terjeszti ezt a betegségeket, ugye, mert ő csak akkor tudja ezt terjeszteni, ha beteget csíp meg, és amíg Magyarországon nem nagyon sok beteg van, addig nem tudja a betegséget terjeszteni. De az, hogy ezek a vírusok megjelentek, és hogy ezek a vírusok azért nem 10 méter tudnak csak repülni, hanem még a szél is szállítja őket, akár 100 kilométereken keresztül, tehát azért ez fölveti annak a veszélyét, hogy az évtizednek a hátra levő részébe meg fognak jelenni Magyarországon olyan trópusi vagy szubtrópusi betegségek, amelyekről ma még átlag ember és esetleg az orvos is nagyon keveset tud. Tehát feltehetőleg a tüneteket sem lesz olyan könnyű fölismerni. Tehát az egészségügyi világszervezet és hasonló intézmények azok már évek óta szorgalmazzák azt, hogy legyen az egész világra kiterjedően egy előrejelző szolgálat. Itt megjegyezném azt, hogy az Egyesült Államokban volt egy ilyen, amelyiket 2018-ban a Trump elnök szüntetett meg, 18-ban, mert hogy túl sokba kerül és semmi eredménye, 19-ben jött a Covid. Tehát ha nem szüntette volna meg, akkor valószínűleg 19 karácsonyán már tudták volna, hogy az Egyesült Államokban is ott van a koronavírus. Na most az a helyzet, hogy azért egy kicsit okosabbak lettünk a járványtól, és én nagyon remélem azt, hogy ki fog alakulni az egész világra kiterjedően egy olyan hálózat, amelyik azzal foglalkozik, hogy például a befogott szúnyogokból milyen vírusok tenyészhetők ki, milyen egysejtűek, milyen baktériumok, milyen egysejtű gombák, stb. És ezzel esetleg a járvány kitörése előtt már föl lehet hívni az embereknek a figyelmét arra, hogy ez vagy az a veszély, az, hogy is mondjam, fenyegeti az emberiséget.
Mi egyes emberek mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljünk egy nagyobb járványt? A koronavírus óta azt lehet látni, hogy néhány helyen még mindig kint vannak a kézfertőtlenítők. Az már más kérdés, hogy élnek-e vele az emberek, vagy sem.
Hát, hogy az emberek mennyire feledékenyek és hajlamosak felelőtlenül viselkedni, a koronavírus időszak bebizonyította azt, hogy a szájmaszknak a használatával az influenza járvány elmaradt. nem csak nálunk, hanem a déli féltekén is. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan betegség, amiben évente 50 millió ember belehal, az megakadályozható egy olyan egyszerű dologgal, hogyha felszállunk a buszra, vagy emberek közé megyünk, akkor fölteszünk egy maszkot. Nagyon kevesen vannak, akik az elmúlt téli időszakban használták a maszkot. Én nem azt mondom, hogy reggeltől estig, hogy abba kell vacsorázni, de azért az, hogy egy közlekedési eszköz, egy bevásárlóközpontban az ember fölveszi a maszkot, az egy minimális erőfeszítés, és egy potenciálisan halálos betegséggel szemben megvédi az embert. És mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában nem nézik az embert hülyének, hogyha éjjel-nappal maszkba van, mert rájöttek arra, hogy ezzel nagyon súlyos betegségeket nagyon egyszerűen meg lehet előzni. Na most a vektorok által terjesztett betegségek egy sokkal komolyabb probléma. Tehát látjuk, hogy milyen gondot jelent Magyarországon például az énekes szúnyognak a távoltartása, hogy lehetőleg ne csipkedje össze-vissza az embereket, és hát tudjuk azt, hogy például a kutyák között a szívfergesség, vagy hasonló betegségek milyen mértékig terjednek. Egyszerűen azért, mert létezik az a vektor, amelyik szállítja ezeket a betegségeket. Tehát itt nagy szükség lenne egy globális összefogásra. Tehát itt most nem egyes országokról van szó, hanem az emberiségnek a reakciója. Tehát konkrétan, amire gondolok, az, hogy amikor szükség volt egy milliárd adag vakcinára, akkor mindenki toporzékolt, hogy gyorsabban építsék már azt a gyárat, amelyikben a vakcinát elő fogják állítani, hát miért tart ez ilyen hosszú ideig. Most készen vannak a gyárak, a gyárakban ott vannak azok a magasan képzett emberek, akik képesek a vakcinát kifejleszteni, meg előállítani. Tehát nincs bevétel, mert nincs szükség vakcinára. Akkor most ezeket az embereket bocsássuk el, zárjuk be ezeket a gyárakat? Vagy pedig esetleg az országok dobják össze azt az összeget, amivel támogatják ezeket a cégeket, amelyek most jelenleg ugye nem élnek meg a vakcinából, nyilvánvalóan próbálnak egyéb gyógyszereket előállítani, de próbáljuk meg a kapacitást életbe tartani, hogyha megint szükség lesz néhány milliárd adag vakcinára, akkor ne a nulláról kelljen megint elindulni. Ugye általában azért szoktunk iszonyatos összegeket költeni helikopterekre, meg rakétákra, meg a fene tudja minő, hogy megvédjük az állampolgároknak az életét. Hát a vakcinával nem az állampolgárok életét védjük meg, tehát ezeknek a gyáraknak az életbetartása, működő képességének a megtartása, ez nem pontosan ugyanolyan fontos dolog lenne, mint a páncélosoknak a gyártása és a beszerzése?
Ha a biotechnológiát nézzük, akkor az mennyire tudja segíteni a virológusok munkáját? Itt gondolok mondjuk a génterápiára.
Hát én pontosan erre akartam kitérni, hogy nem is a vírusok felhasználása az, amelyik rendkívül ígéretesnek tűnik. Tehát miközben Magyarországon még az alaptörvényben benne van, hogy a genetikailag módosított élőlények milyen szörnyű veszélyt jelentenek az élővilágra. Nem tudom, hogy az emberek tisztában vannak-e azzal, hogy Magyarországon eddig készült 32 gyerek, aki genetikailag módosított. Ezek olyan gyerekek, ugye ebbe a bizonyos SMA betegségbe szenvedő gyerekek, akik meghalnának, hogyha genetikailag nem módosítanák őket. És hogyha a vírusok segítségével bejuttatjuk annak a génnek a működő allélját a szervezetbe, amelyik megmenti a gyereknek az életét, akkor ez egy genetikailag módosított gyerek lesz, de ettől egy egészséges felnőtté tud válni, és nem hal meg 2-3 éves korában. Tehát jelenleg a vírusokat a génterápiának nevezett tudomány egyre jobban használja. 2 olyan víruscsoport van, amelyet erre a célra tudunk használni. Az egyik az a HIV vírusnak a nagyon közeli rokonság, ezek a lentivírusoknak nevezett vírusok, amelyek általában olyan módon használhatók, hogy a genetikailag örökölt halálos betegségben szenvedő csecsemőknek általában a csontvelei őssejteket izoláljuk a gyerekből, ezeket genetikailag átalakítják, tehát kijavítják a genetikai hibát, ezeket a sejteket visszajuttatják a gyerek szervezetébe, és attól kezdve a gyerek teljesen egészségesen nő. Tehát az első ilyen kísérletek, ezek már a múlt század utolsó két évére vezethetők vissza, tehát magyarán ezek már 20-valahány éves felnőttek, akiket először így genetikailag átalakítottak, és ma már tudjuk azt, hogy ez semmiféle problémát nem jelent, és ez egy életre szóló gyógyítást jelent, egy olyan genetikai átalakítás, amely egy életre szólóan megjavítja őket. És hát nagyon sok olyan kísérletről tudunk, nagyon sok olyan betegségről, amelynek az ilyen jellegű korrekciója ma már lehetővé vált, és tudjuk azt, hogy például a sarlósejtes anémia, vagy a talaszémiának nevezett vérképzési betegség ma már hozzáférhető, tehát az Egyesült Államokban jóvá hagyták azokat a vírusokat, amelyeknek a segítségével ezeket a betegeket meg tudjuk gyógyítani. Az egyik probléma itt az, hogy ezek az eljárások elképesztően drágák. A másik pedig az, hogy ahhoz képest, hogy milyen sok páciens lenne, tehát például a sarlósejtes anémiába vagy a talaszémiába százezrek vannak Indiába vagy Dél-Kelet-Ázsiába, akiket meg kellene javítani. Tehát elég hosszú idő lesz, amíg ez a fajta kezelés annyira rutinná válik, hogy hozzáférhető legyen az átlag emberek számára is, mert hát jelenleg rendkívül drágák. De azt kell mondjam, hogy megint csak ezekkel a vírusokkal a daganatos betegségeknek a kezelésére lehet egy olyan gyógymódot, vagy hát ma már van egy olyan gyógymód, hogy a betegnek a véréből izoláljuk a tumorölő sejteket, amelyek nem képesek az illetőnek a daganatos betegségét felszámolni. Ezeket a sejteket a laboratóriumban genetikailag átalakítjuk, tehát megint GMO embereket csinálunk, visszajuttatjuk ezeket a T-sejteket, tehát mint egy uszítjuk arra a bizonyos tumorra, amelyik az illetőbe lappang, és ezek a sejtek, ezeket kárt-T-sejteknek nevezik, ezek képesek elpusztítani, de az utolsó szemig a daganatos sejteket. Itt megint arról van szó, hogy egy nagyon drága, nagyon bonyolult folyamatról van szó, amiben hát ugye nyilván az orvoson kívül egy genetikus, meg egy laboratórium, meg egy egyebek szükségesek, de ezek egészen elképesztő hatású gyógymódok, amelyek remélhetőleg a következő évtizedben egyre jobban elterjednek, és az érintett betegeknek egyre nagyobb tömege hozzá fog ehhez férni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a vírusokról hallhattak. Professzor dr. Duda Ernő virológus-immunológus mesélt róluk.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Minden gyermek lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Oh, 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 oh. Mama, köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálják azokat a linkeket, QR kódokat, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Előtte azonban még hallgassák meg Dobsa Beáta, a Matthias Corvinus Kollégium Kárpátalja képviselet vezetőjének adventi gondolatait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Adventi gondolatok.
Dobsa Beáta, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviselet vezetőjének adventi gondolatait hallják.
Számunkra a karácsony nem csak az ünneplésről szól, hanem arról is, hogy megőrizzük és továbbadjuk hagyományainkat. Ezek a szokások erősítik identitásunkat, összetartozásunkat, és átsegítenek bennünket a nehéz időkön is. Minden családi vacsora, minden gyertyagyújtás, minden közös ének egy-egy emléket teremt, amely összeköti a múltat a jövővel. Hiszem, hogy a közös ünneplés, a hagyományok ápolása és a szeretet megélése teszi igazán különlegessé számunkra a karácsonyt. Ez az az időszak, mely lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedjünk. Magunk mögött hagyjuk a hétköznapok gondjait, és azok felé forduljunk, akik igazán fontosak számunkra. A karácsony a remény ünnepe is. Emlékeztet arra, hogy a legsötétebb napok után is fénygyúl, hogy a szeretet és az összetartozás mindig utat mutat. Együtt erősebbek vagyunk, és a közösen megélt örömök, akár a legkisebb gesztusok is új erőt adnak a folytatáshoz. Legyen hát a karácsony mindannyiunk számára az összefogás és az újrakezdés időszaka, amelyben nem csak megőrizzük, hanem tovább is gazdagítjuk mindazt, amit őseinktől kaptunk, és amit a gyermekeinknek hagyományozunk tovább.
Dobsa Beátát, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviselet vezetőjét hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Sokszor összetörtél, de lehetsz még egész. Ha visszaúton, a szív mindig nehéz. Kapaszkodsz még, de régen nem hiszel. Hát akkor még napodnak az álmot felesel. Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Már nem húz, amit letettél. Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Legyél, akit látni szeretnél. Kinyújtott kézzel öleld magadhoz ezt a világot, amíg így szeret. Hadd játszom benned még a kisgyerek.
telefonok jönnek és mennek sorban. Meg a legszebb éveid a legjobb korban. Kitartasz még, de régen nem hiszel? Hát akkor miért nem engeded el? Ne cipelj, amit senki nem viszel. Telefonodban fakulnak a képek, és a lábnyomainkat elfelejti a rét. Szaladjunk egyet, ha szeretnéd. Még betakar a fű, míg letagad az ég. Ba-ba-ba-ba-ba.